Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Köszöntök mindenkit, ez a Trend FM és a Mediátor Full Service reklámügynökség közös kreatív ipari műsora. Ahogy szokás, itt van velünk Dankó Bence Mediátor vezető stratégiája. Szevasz, Bence!
Köszöntök szeretettel mindenkit!
Valamint Tóth Gergő reklám szövegíró.
Hát én is, sziasztok!
A mai vendégünk Sztanislav András lesz a Magyar PR Szövetségtől. Bence fog vele beszélgetni, méghozzá arról, hogy mit kell tudni a PR-ről 2024-ben. Egy közeljövőbeli prognózis fog születni az adásban, kérem szépen. A platformhírünk egy fontos hír, ugyanis kataszterekbe kerülnek a plakáthelyek, és csak ezeken a helyeken lévő óriás plakátokat lehet majd használni. Erről fogunk beszélni, szóval valószínűleg el fog tűnni egy csomó óriás plakát. Szerintem sokak majd eldöntjük, hogy örömére vagy ürömére.
Kevesebb, mint amennyit remélsz.
Szó lesz a BKK blitzelés elleni kampányáról, a Brit Lidl Employer Branding kampányáról, a spot szemlében pedig beszélünk a Jettel új spot sorozatáról, amivel pedig kezdünk, a Hyundai Ioniq 5N-hez készült reklámfilm sorozat, amely azt ígéri, hogy ezt az autót vezetve pályaautózási élményt kapunk. És ehhez még egy ember kísérletet is bemutatnak, innentől azonban átadom a reklámszakembereknek a szót, és a végén esetleg majd konkludálunk.
Stratégiailag én teljesen megértem ezt a nagyon furcsa kampány törekvést, meg reklámspot sorozatot, ugyanis ez az autó, amiről a Viktor beszél, ez a Ioniq 5N, ez egy villanyautó. Na most a villanyautózás ez alapvetően úgy van pozícionálva, mint a közlekedő edény, egy nagyon fenntartható közlekedő edény, amivel így beülsz, és így finoman elgurulsz A pontból B pontba, de a villanyautózáshoz semennyire sem kapcsolódik a benzingőzös csapatás, a kilincsel előre keresztbe csúszás a kanyarokba,
a visító üveghang.
Igen, visító üveghang, meg ezek a mindenféle vadulások. Ezt az autót viszont így akarja bevezetni a Hyundai, és a spotban, a spot sorozatban azt ígéri, hogy most ő megméri egy ilyen Isten háta mögötti faluban, ahol kevés a napfény, és az emberek így depressziósak, hogy milyen örömöt okozhat egy ilyen autózás. Szóval ez alapvetően minden olyasmivel szembe megy, ez a gondolatvilág, meg ez az ígéret, amit alapvetően a versenytársak el szoktak mondani a villanyautókról.
Hát itt talán azt érdemes megnézni, hogy mennyi energiát fetszölnek ebbe, hogy egyáltalán erről beszéljenek, ezekről az előnyökről. Tehát, hogyha azt nézed, hogy jelenleg mi 3 spotot láttunk, amik még egyébként bővülni fognak, folytatódni fognak, lesz majd valami eredmény ennek a kutatásnak, hogy sikerül-e Európa egyik legsötétebb városába elvinni a fényt és a boldogságot ezekkel az autókkal, és ráadásul ezek tényleg olyan örömöt okoznak-e, tehát olyan vezetési élményt képesek-e adni, amiről beszélnek, ez majd kiderül, de tényleg nem ez a lényeg, hanem a körítés az, ahogy egy folyamatos ilyen figyelemfenntartással, kíváncsiság fokozással szépen adagolják azokat az apró információkat, amivel majd eljutunk a végkifejletig. Tehát konkrétan képes fenntartani a figyelmet egészen addig, amíg be nem futsz a finishbe, remélhetőleg, valószínűleg olyan eredménnyel, ami nekik is és a nézők számára is egyaránt egy ilyen boldogsághormon felszabadító élmény lesz.
Szóval nézzétek meg ezt a kampányt, hogyha akartok olyat látni, egy régi klasszikus értékek, egy kategóriának az új, fenntartható értékeivel hogyan érnek össze, meg így összecsapnak-e, és hogy az egészből kisülhet-e valami.
Szerintem a történet az nagyon messziről lett indítva, és az ígéret nekem hamis. Tovább menjünk a Jettel spot sorozatára, amelyben szintén belátunk a kulisszák mögé. Azért mondom, hogy szintén, mert nemrég ugye a Magnet Bank esetében az egy nagyon jól elsült reklám volt. Itt nem érzem ugyanazt az energiát, meg erőt. Nem tudom, hogy miért. Talán azért is, mert ugye a Magnet Bank esetében Rudolf Péterről volt szó, aki egy színész. Itt ugye amatőrökkel mondatják el ezeket a termékelőnyöket. Gondolom ez volt az ötlet, hogy na majd most itt amatőrökkel, de szerintem itt nekem nem jön át annyira, hogy a stáb bevonva kiszólok, egy ilyen kondenzvíz íze van.
Én most képzeld el ugyanezt a két spotot, hogy úgy nézed meg, hogy előtte nem láttad a magnet spotokat, hogy akkor mit mondtál volna róla, akkor valószínűleg sokkal inkább közelebb érezni. Én azt gondolom, hogy nem lenne meg ez a fenébe, hogy egy másik márka is megcsinálta ugyanezzel a módszerrel a saját reklámfilmjét. mint ahogy mi is. Tehát most egy picit azért itt szívhatják a fogukat a Jettelnél.
Jó, és hogyha meglátod van a szuperbólos Arnold Schwarzeneggeres Neiba reklámot, ott is be van vonva a stáb, egészen más.
Azt nem is ismerem. Ja, de beszéltünk róla.
Pont az előző epizódban. Azért vagy egy kicsikét igazságtalan ezzel, Viktor, mert nagyon sokszor jó példaként, jó reklámként mindenféle image, meg átpozicionálós, meg ilyen izgalmas, üzenetes kampányokat húzunk elő. Izgalmas üzenettel sokkal könnyebb dolgozni. Viszont azt kell elmondani, hogy az aktuális Honor, Huawei, Xiaomi az éppen mennyibe kerül, meg mennyi a memória benne, meg jó-e a kamerája, vagy nem. Ezek azért borzasztóan nehezen elmondható, nagyon kellemetlen, nehezen kezelhető üzenetek, mert tényleg csak azokat érdeklik, akik tényleg épp most akarna telefont venni, másokat nem nagyon. Ehhez olyan körítést találni, mert egy picikét érdekelhet másokat is, az nem egy könnyű feladat, és erre ez a kicsit ilyen kiszólogatós, csetlőbotló karakteres, bakiparádéba hajló kreatív keret, meg kreatív kontextus, nem egy rossz választás.
Oké, rövidre zárva, a Magnetbanknál elhittem a kiszólást, itt inkább úgy érzem, hogy meg volt írva a kiszólás, és mindegy az igazságtartalma, hogy melyiknél volt meg, vagy mind a kettőnél meg volt-e írva, vagy sem, ott elhittem, itt nekem nem sikerült. Menjünk tovább a Brit Lidl Employer Branding kampányára. Hát ugye ez az, ami megint csak ez azért vékony ég, mert emberek nevével viccelődni, vagy azzal visszaélni, hogy valakinek mondjuk az a neve, hogy Robbie Williams, vagy Chris Pratt, és akkor ebből reklámot csinálni, és ráadásul ugye itt nem arról Robbie Williamsről és Chris Prattről beszélünk, akit mindenki ismer. Az én esetemben van egy erős sajnálat, hogy azok az emberek, akiknek ez a nevük, így kell élniük, és ez a nevük, és mindenki, igen, ez a nevem, igen. És mindenki rákérdez, hogy tényleg az a... Igen, az a nevem. És akkor még ebből egy ilyen reklámot csinál nekem, ez olyan, hogy kicsit így kirakjuk őket a kirakatba méltatlanul.
De most akkor nézd meg a másik oldalról, hogy egész életében az volt a hátulütője az életének, hogy ugyanúgy hívják, mint a nagy sztárt. Most végre egy picit ő is egy kicsit sztár tud lenni.
A kicsit, ezen van a hangsúly. És
de hogy egy kampány erejéig, viszont egy csomóan megismerik az arcát, meg tudják, hogy őt is ugyanúgy hívják, nem fogják ugyanannyira szeretni.
Értem, de nem a teljesítménye alapján, nem a teljesítménye alapján lett kampány arc, hanem az a neve, és ebbe bármit bele lehet magyarázni.
Szerintem az emberi vonalat elengedhetjük, mert igazából ebbe a kampányba.
De emberekről van szó benne.
Én azért nem engedném el, mert szerintem van aki ezt máshogy látja, és van, aki tud örülni ilyen kis sikereknek is, és nem vágyik egész életen áttartó sikerhullámra.
Én azért akartam elengedni az emberi vonalat, hogy elmondjam, hogy nekem mi az érdekesebb a kampányban.
Kérlek, Bence.
Hogy ez így egyszerre egy Lidl saját márkás parfümnek a bevezető kampánya, hogy ezek az arcok, ezeket a parfümöket, ezeknek a parfümöknek a modelljeként működnek, de közben le van írva minden óriás plakáton és felületen, hogy az adott ember az a Lidl-nek az alkalmazottja és a Lidl-nek a munkatársa, tehát hogy egyszerre egy employer branding kampány is, hiszen Lidl alkalmazottak vannak így kitéve ezek között a nagyszerű kulisszák között az óriás plakátokra.
És ez az employer branding, ez azért fontos itt a Brit Lidl-nél, mert hogyha ez nem lenne mögötte, akkor bizony nagyon hasonlítana egy évvel ezelőtti Surreal kampányra, ahol ugyanez volt, hogy híres emberek nevével rendelkező nem híres emberek ették a cornflakes-t reggelire.
Megyünk tovább a BKK blitzelés elleni kampányára, ami szerintem azért találó, mert erről keveset beszél a BKK, miközben ez egy mindennapos probléma évtizedek óta, hogy vannak blitzelők, ezzel megkárosítva a Budapesti Közlekedési Központot. Na már most, ha egy explicit kommunikálunk valamiről, hogy valamit ne csinálj, és mondjuk mögé teszünk arcokat, és még akár humort is belecsalunk, akkor szerintem ez elgondolkodható, és el tud jutni az emberekhez. Sokkal inkább, mint a civilbe öltöztetett ellenőrök.
Az biztos, hogy nagyobb elérése lesz ezeknek a plakátoknak, mint a BKK jegyellenőröknek. Azon gondolkoztam, hogy ez a megrögzött blitzelőket olyan mennyire győzi meg ez a kampány, mert egyébként abból a szempontból jól működik, hogy aki így alkalmanként csak éppen lusta jegyet venni, emiatt azt mondja magának, hogy hát csak pár megálló, vagy hát most ilyenkor úgyse járnak ilyenkor az ellenőrök, és emiatt nem vesz jegyet, na azokat szerintem szépen, azoknak szerintem szépen kiszól, és szépen megszólítja őket.
Én nem tudom, nekem egy picit olyan érzésem van ezzel kapcsolatban, hogy ez egy picit túl kedves pliccelés elleni a kampányra sikerült. Tehát, hogy
legyen agresszív?
Nem, de hogy én ebben nem érzem azt a mozgósító erőt, amivel még a galamb lelkű blitzelőkre is lehet hatni. Ne legyen igazam, nem tudom, minden esetre azt itt tök jó lehetni azt a folyamatot, hogy a BKK-nál ez már a többedik kampány, amiben a saját alkalmazottakat, saját munkatársakat vonultatnak fel szereplőként. Tehát ez szerintem egy tök jó és tudatosan építkező, szintén employer brandingnek nevezhető valami.
Az utolsó hírünk egy platformhír, méghozzá az, hogy az óriás plakátok nagy része el fog tűnni a közterületekről, ugyanis kataszterekbe kerülnek majd, és ezeken a helyeken lehet majd csak óriás plakátokat használni. Hát ennek azért szerintem sokan fogunk örülni, főleg amiatt, mert hogy az óriás plakát helyeken nagyon sokszor nagyon egysíkú az óriás plakát kínálat.
Álhír. Nem fog a nagy részük eltűnni, ezt most azonnal így meg is javítjuk, ami elhangzott, mert valószínűleg körülbelül az óriás plakát helyeknek a 10%-a fog eltűnni. Ugye erről már beszéltünk, hogy kataszterbe fognak kerülni az óriás plakát helyek, ez azt jelenti, hogy minden óriás plakát hely be fog kerülni egy központi nyilvántartásba is, nem csak a plakát helyet kezelő cégnek lesz egy listája arról, hogy hol vannak ezek a helyek, hanem lesz erről egy központi lista, és a központi lista az ugye arra jó, hogy aki városképpel foglalkozik ez a szakmája, az így jól látja azt, hogy első kézben ott lesz nála az információ, hogy hol kell reklámfelületre számítani. 45 ezer reklámfelület 10%-a kérdéses, hogy mi lesz a sorsa a továbbiakban. Lényeg a lényeg, hogy júliustól lesz az érvényben, hogy csak a kataszterben szereplő felületeken lehet hirdetni, és hogyha valaki nem ott hirdet, az azért lesz neki rossz, mert nem csak a plakátcég fizethet büntetést, de a hirdető is fizethet büntetést, hogyha rossz helyre kerül ki a hirdetése.
Bocsánat, ez gyakorlatban azt jelenti, hogy akkor ott nem is lehet plakáthely, ami nem kataszterezett.
Így van.
Na, tehát akkor ott miért is akarna hirdetni, hogyha ott nincsen plakáthely?
Hát reméljük, ilyen legfeljebb csak valami fura adminisztrációs hiba miatt fordulhat elő.
Na jó, de és akkor ez mit van maga után? Sok ez a 10%, vagy kevés ez a 10%? Most lesz ebből újra ilyen gerilla marketing felvirágzás, vagy tudom, minden második jármű az utakon ez ilyen mobil billboard hurcoló platós kis terautó lesz, vagy szóval így mit tud ebből kialakulni?
Én azt gondolom, hogy mivel júliusban lesz a változás, amikor éppen nem annyira pörög a média szakma és a reklám szakma, nem akkor lesz tele kampánnyal, nem fogják a hirdetők olyan nagyon megérezni ezt a 10%-nyi mínuszt a out of home felületekbe.
A vendégünk Stanislav András lesz a Magyar PR Szövetségtől, Bence fog vele beszélgetni arról, hogy mit kell tudni a 2024-es PR trendekről. Rebrief.
Vendégünk a Rebriefben Stanislav András, az ICO vezérigazgatója, a Magyar PR Szövetség elnöke. Köszöntünk újra, András.
Köszönöm a meghívást.
Beszélgetésünk apropója, hogy kineveztek téged ennek az ICO-nak, azaz magyarul talán így lehet mondani, a Nemzetközi Kommunikációs Tanácsadók Szervezetének az élére. Korábban pedig te voltál egyetlen magyar tagja, vagy talán most is vagy, a Chartered Institute of Public Relations-nek. Olyan, mint hogyha lenne benned egy ilyen érdekes vonzalom a szigetországi PR szakmai szervezetek iránt.
Hát mondhatnánk, ennek azért inkább logisztikai oka volt, van, én éltem ott jó pár évig, és azért azokhoz a szervezetekhez csatlakoztam. A Chartered Institute of Public Relations az egy angliai PR szövetség, ott a nemzetközi tagozatban voltam ugyan, tehát nem kifejezetten az angliai részen. Az ICO az ugyan egy Londonban bejegyzett szervezet, de amúgy egy globális szervezet, aminek a Magyar PR Szövetség az egyik tagja, és a Magyar PR Szövetséghez hasonlóan más nemzeti PR szövetségek a tagjai, tehát az abból áll össze az a nemzetközi szervezet.
Ez az ICO élére történő kinevezésed, ami a friss kinevezésed, és amiatt megkerestünk téged, ez mennyire kötődik a hazai PR szakmához, annak a színvonalához, vagy te hazai hátteredhez, csapatodhoz, vagy ez igazából úgy kell felfogni, hogy egy tehetséges ember személyes szakmai útjának, hozzáértésének a logikus következő állomása?
Papíron nincsen közel két dolognak egymáshoz, mert az ICO-ban a vezérigazgatói pozícióra, mivel az egy fizetett állás, olyas valakit kerestek, aki a PR szakmához is ért, olyas valakit kerestek, aki a szakmai szövetségekhez is ért valamennyire, és aki a nemzetközi PR közegben is mozog valamennyire ismert, hogy ezt a szervezetet tudja vezetni. Ebből a háromból kettő tapasztalat az ugye nem a Magyar PR Szövetségen keresztül történt, de az viszont igaz, és az azért messze nem csak az én érdemem, hogy a Magyar PR Szövetség az elmúlt 3-4 évben jobban látszik a nemzetközi szintéren. Egy csomó olyan programot csináltunk Magyarországon, akár a Trend Reportról, aminek kapcsán voltam itt már korábban egy beszélgetésen, akár a Drinks and Links, ami a mostani esemény sorozatunk a PR Szövetségben, akár mondjuk a PR toplista, a PR szakemberek toplistája, amik azért nemzetközi szinten is láthatóak voltak. Tehát nyilván az egy előnyt jelenthetett a felkérésemben vagy a kinevezésemben, hogy a Magyar PR Szövetséggel sikerült valami szépet nagyot csinálni.
Ha nem titok, akkor tudsz-e még valami olyan kulisszatitkot elmondani, olyan mondást, ígéretet, praktikádat, ami segített téged abban, hogy ezt a pozíciót elnyer.
Két dolog kell általában a nemzetközi pozíciókhoz. Egyrészt egy nagyon erős szakmai alázat és tudásmélység, a másik pedig egy nagyon jó kapcsolatépítő képesség. Én az utóbbival nem vagyok annyira erős, de ezt azért kénytelen voltam megtanulni, mert az angol piacon ez, vagy hát a nemzetközi piacon ez egy nagyon erős tudás szükség.
Meg PR-esként azért fura is, hogyha valaki nem erős a kapcsolatteremtő képességében, nem? Ezt meglepődtem, hogy ezt mondod.
Igen, én általában olyan típus vagyok, aki a háttérben nagyon szeret dolgozni, és arra figyel, hogy minden rendben legyen a háttérben, és nem előtérbe tolja magát. Ezek a networking típusú dolgok, ezek meg általában arról szólnak, hogy valaki minél jobban, minél láthatóbban mutassa meg saját magát. Ezt az utóbbit mondom, én tanulom, de tényleg az fontos, mert az látszik, hogy most is, mert lehet, hogy később beszélgetünk róla, vagy tudunk beszélni róla, egy nagy kampányra készülünk az ENSZ a UNDP-vel, az ICO segít a UNDP-nek egy nagy kampányban, és ott viszont az egy szükséges képesség, hogy mondjuk a világ lehető legtöbb országából gyűjtsünk össze olyan PR szakembereket, aki ebben a kampányban tud pro bono segíteni, és mondjuk az afrikai kontinensben 3-4 országból tudtam én hozni helyi kontaktot, ami tényleg annak az eredménye, hogy azért az elmúlt években már én nemzetközi PR szak vagy szintéren is mozgok.
Azért a hazai sajtó és médiaiparhoz képest az Egyesült Királyság médiaipar azért egy másik dimenzió. Az ICO élén hogy lehet hiteles egy olyan magyar szakember, aki egy 10 milliós piacról érkezik, és ahol a kiadványok száma az igazából így a töredéke a más nagy piacokon működő kiadványok számának?
Jó a kérdés, és mindjárt az elején egy pontosítást teszek, mert ezt többször megkaptam ezt a kérdést, és ezért kezdtem el már én is a saját válaszomon gondolkodni. Ugye éltem az Egyesült Királyságban, és dolgoztam ott PR szakemberként viszonylag keveset az Egyesült Királyságbeli PR ügyeken. Mert azért azt érdemes külön választani, hogy aki az Egyesült Királyságban dolgozik, az mondjuk egy létszámát tekintve 6-szor akkora ország, mondjuk a média piacot tekintve egy mondjuk 10-12-szer akkora, mint Magyarország, de én igazából az angol vagy az Egyesült Királyságbeli piacon soha nem dolgoztam, hanem nemzetközi területen dolgoztam, ahol a média kapcsolatok az egy nagyon-nagyon pici része, és nagyon-nagyon pici része volt az én munkámnak, elsősorban a kommunikációs szervezetfejlesztéssel, minőségbiztosítási kérdésekkel, kommunikációs stratégiák alkotásával foglalkoztam, tehát majdnem mindig volt olyan kollégám, az ICO-ban is van két olyan ember, aki ezzel foglalkozik, aki a médiával való kapcsolattartást végzi. Tehát nekem nem volt szükséges, hogy én a CNN-nek valamelyik főszerkesztőjét, vagy az Economist-nak valamelyik főszerkesztőjét ismerjem, és közvetlen kapcsolatban legyek velük. Úgyhogy ezért a média kapcsolattartás az nem az elsődleges szerep abban, vagy elsődleges feladat abban a szerepben, amiben most megválasztottak.
Térjünk át egy picit a PR-re, és arra, hogy most éppen hogy néz ki a világban, illetve Magyarországon a PR szakma. Egy ilyen rövid helyzetértékelés, ami még beleférhet a műsornak a hátralévő részébe. Kezdjük egy ilyen eléggé szubjektív kérdéssel, hogy látod, hogyan teljesít ez a szakág a többi marketing kommunikációs szakákhoz képest. Konkrétan közelítsük meg onnan, hogyha lenne egy pályakezdő marketing, kommunikáció, reklám iránt érdeklődő ismerősöd, ajánlanád-e neki, hogy a PR területével kezdjen el ismerkedni, és ne influencer marketinggel, social platformokkal, vagy videózással, vagy bármelyik más egyéb most nagyon csirivillinek tűnő területtel.
Ott érdemes elgondolkodni, hogy akit két dolog érdekel, az a PR-ben nagyon jól meg fogja találni magát. Az egyik az, hogy itt mondjuk ebben talán nem különbözik annyira a marketingtől, de nálunk is a stratégiai gondolkodás és a kreativitás egyszerre kell, hogy meglegyen. Tehát az a jó PR szakember, aki el tudja helyezni egy kontextusban azt a programot, kampányt, amivel foglalkozik, de hozzá tudja ebben a kontextusban mégis tud egy csomó kreatív ötletet hozni és megvalósítani is. Tehát ez a kettősége szerintem megvan, és az a PR szakmára is jellemző, annak ellenére, hogy azt szokták mondani, főleg a marketingesek, ugye akik reklámokkal foglalkoznak, hogy hát a PR az nem annyira kreatív, mert ott igazándiból előjössz egy pici ötlettel, és utána hívogatod az újságírókat. Na hát a PR ennél jóval több, és abban igenis van szerepe a kreativitásnak. Ha csak azt nézzük, hogy az elmúlt szerintem 5-10 évben a Cannes Lions fesztiválon, a kreatív fesztiválon, ott azért rengeteg olyan munkát díjaztak, vagy díjaznak az elmúlt időszakban, amik már valamilyen PR jellegű gondolkodásból indulnak. Aztán lehet, hogy a megvalósítás más területen is történt, de hogy egy PR jellegű történetből indul ki a kampány. A másik...
Azt mondod, hogy a brand purpose gondolatkörét, meg gondolatmenetét ezt a PR-esektől kvázi nyúlta le a kreatív ipar?
Szerintem igen, az a gondolkodás, hogy egy hosszú távú a világban magunkat elhelyezni kívánó stratégia mentén kommunikálunk, az alapvetően egy PR gondolkodás, mert a marketinges gondolkodásnak a vége azért az mégiscsak az, hogy az valahol értékesítési számokban jelenjen meg, és akkor nyilván ennek mentén növekszik a scope, és akkor beszélünk már márkáról, vagy akár reputációról, kommunikációs stratégiáról. Tehát én nem szeretnék ilyen háborúba belemenni, hogy a tyúk vagy a tojás, a marketing vagy a PR volt előbb, de az biztos, hogy ez a kettő együtt most már nagyon működik. És itt viszont van egy nagy különbség, és ezt akartam még mondani, hogy a fiatalok, ha választani akarják ezt a szakmát, szerintem a PR-t azoknak érdemes választani, akik szeretnek többféle stakeholderrel dolgozni. Mert amíg a marketing az döntően azt figyeli, hogy a fogyasztónak, a márkát használónak mi az, amire szüksége van ahhoz, hogy vele tudjak jó kapcsolatban élni, addig egy PRS ugyanúgy gondolkodik azon, hogy a többi munkatársal, a munkavállalókkal egy adott cégnél, a befektetőkkel, a jogi szabályozó környezettel, a versenytársakkal, azokkal, a civil szervezetekkel milyen a kapcsolat. Tehát akit jobban érdekel, hogy a világban milyen más szereplők is vannak pusztán az értékesítés célzó kampányoknál, azoknak szerintem alapvetően való a PR.
Korábban a beszélgetésünkben említettél egy kampányt, amit úgy említetted, hogy lehet, hogy érdemes lesz arról most beszélnünk még.
Igen, ezt egy kicsit teaserként mondtam, mert most indul el a ICO-nak az ENSZ egyik szervezetével, a UNDP-vel egy közös programja, ami a klímaváltozással kapcsolatos program. Március 21-én lesz a launch. Ez abból a szempontból érdekes ez a kampány, hogy a UNDP soha nem foglalkozott még azzal, hogy a klímaváltozással ne csak saját maga kampányoljon, hanem keressen egy olyan szervezetet, aki amplifikálni tudja a hatást, és az ICO-val mi azt adtuk hozzá, hogy szerintem ilyen 30-40 országban, olyan kulcsországokban, amiket a UNDP jelölt meg, ott kerestünk helyi PR szakembereket, ugye nyilván a tagságunkból válogattunk, pont ma reggel volt egy órás felkészítő, hogy készítsük elő ezt a kampányt, aminek az alapját a UNDP adja. Egy nagyon érdekes, klímaváltozással kapcsolatos, kicsit játékos, kicsit figyelemfelhívó, és remélhetőleg óriási eléréssel bíró kampány lesz majd. És az lesz a PR-eseknek a feladata, hogy ez minél több helyre kerüljön el úgy, hogy azok nem fizetett tartalmakként, nem fizetett hirdetésként jelennek meg.
Stanislav András, köszönjük szépen, és a legjobbakat kívánjuk ehhez a kampányhoz.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést is, meg a meghívást is.
A kedves hallgatóknak pedig köszönjük, hogy velünk voltak. Egy hét múlva is lesz Rebrief, akkor is várunk mindenkit vissza a podcast csatornára és a Trend FM frekvenciáira is.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velőser.